Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Az ukrán dosszié miatt egy kicsit háttérbe került a közel-keleti problematika. Ezt próbáljuk most pótolni a mai Tetőteraszon Keresztes Imre révén, aki itt van vonalban velünk, a HVG munkatársa, a térség jó ismerője, beható kommentátora. Köszönöm, hogy velünk tartasz ezúttal is.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Van most egy folyamat, ami tulajdonképpen már régebb elkezdődött. Az én olvasatomban Izrael egyre merevebb és egyre makacsabb álláspontot képvisel, mindabban, ami gázai rendezés, ami az északi határok biztonságát illeti, ami a szíriai zónában kialakítandó pufferzónát illeti. Lehet, hogy túl sarkítva és egyszerűsítve látom ezt, de akkor próbáljuk árnyalni, hogy tulajdonképpen az, ami béke terv, béke akarat, rendezési szándék, miért nem jut révbe? Nyilván tudjuk, hogy olyan általában ott a helyzet, hogy mindig vannak zavaró tényezők, és néha ezek összeesküvésszerűen megtámadnak bármiféle rendezési erőfeszítés, de azért most pontosan, konkrétan mi a gond, miért nem lehet dűlőre jutni? Van-e Netanyahunak még menekülési lehetősége, mert szintén az a benyomás, hogy az újabb és újabb konfliktusok, vagy a konfliktusoknak a prolongálása az hatalom megtartási eszköz is Izraelben most.
Igen, hát én azt hiszem, hogy jól fogalmaztál, amikor azt mondod, hogy egyre merevebb az izraeli álláspont, és valóban most már ugye októberben lesz 2 éve, hogy ez a háború folyik, és nem úgy tűnik, hogy izraeli részről valahogy van akarat a kormány részéről, hogy ezt lezárják, vagy képesség arra, hogy ezt valahogy nyugvópontra helyezzék, egy adott esetben egy tűzszünettel, holott már az izraeli katonai szakértők, köztük a jelenlegi vezérkari főnök is többször jelezte, hogy a katonai célokat gyakorlatilag már elérték a gázai övezetben. Én úgy látom, hogy talán 2 ok van annak, hogy Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő állandóan újabb és újabb offenzívát indít, ugye aminek most is szemtanúi vagyunk Gáza északi részén. Gáza várost akarja teljes mértékben elfoglalni. Az izraeli kormányfő onnan közel 800 ezer embert előtte kitelepíteni egy tengerparti sávra, ahol már most is össze vannak zsúfolódva palesztinok. Tehát ez csak fokozná egyébként azt a humanitárius katasztrófát, aminek a megítélése épp a napokban, a múlt héten került egy újabb szintre, hiszen az ENSZ-nek az éhínséget monitorozó szervezete nyilvánította ki, hogy most már 5-ös szintű éhínség van a gázai övezetben, amelyet persze Izrael hevesen cáfolt. Tehát Netanyahu azt szeretné, volt a deklaráció, hogy a Hamás teljes mértékben el kell pusztítani. Most ezt a stratégiát hajszolja most már lassan 2 éve, miközben egyre világosabban látszik, hogy a nagyon fontos katonai sikerek és eredmények ellenére magát a szervezetet nem lehet csak úgy eltüntetni.
Imre, legutóbb, amikor beszéltünk, és azért van néhány hete, jó néhány hete, akkor volt egy ilyen satszolás, hogy tulajdonképpen az aktív Hamas tagságnak olyan 30%-a maradt harcképes?
Igen, és nagyon érdekes, hogy ezt a képet most árnyalni látszik. A londoni Guardian napilap és 2 másik portál valahogy hozzájutott az izraeli hadsereg titkos adatbázisához, és ezt a múlt héten egy cégben tálalták is. Ez szerint, ha jól emlékszem, idén májusi állapot szerint az izraeli hadsereg közel 9000 fegyverest ölt meg, tehát a Hamász, iszlám dzsihád és egyéb szélsőséges palesztin szervezetek fegyveresét ölték meg. Ami viszont, ha igaz, az azt jelenti, hogy körülbelül 40 000-esre becsülik a szélsőséges fegyveresek számát, ennek nagy része nyilván a Hamász tagja, ami azt jelenti, hogy pont fordítva van, tehát a 3/4 még érintetlen, ami az emberanyagot illeti. Tehát, hogyha az infrastruktúráját sikerült is megsemmisíteni, lefejezni a vezetését, és a Hamász szervezet, terrorszervezet már nem működik egy egységes hadseregként, fegyveres tagjainak a száma ezek szerint, ha ezek az adatok igazak, még mindig körülbelül 30 000 lehet, ami azt mutatja, hogy 2 év alatt körülbelül a negyedét sikerült likvidálni. Tehát ez is azt jelzi, hogy a Hamász, amely ugye nem csak egy terrorszervezet, hanem ugye ott van a gázai, ott volt mindig is a gázai kormányzati testületekben, a a Hamász nem lehet csak úgy megszüntetni, főleg akkor nem, hogyha nincs alternatíva, ha nincs politikai elképzelés, és gyakorlatilag üres politikai vákum marad, amelyben nem képes más szervezet, akár a palesztin hatóság, vagy akár más helyi klánok, ugye volt egy ilyen elképzelés is, vagy még van is, hogy ezek léphetnének a Hamász helyére, de semmiféle ilyen folyamatot nem látni.
Akkor logikusan az jönne, hogy arra kéne hát kényszeríteni, vagy terelni ezt a szervezetet, hogy alaposan átgondolja a rezonját. Volt már erre példa, szóval azért az északír szeparatisták is egy adott pillanatban elkezdtek polgári politikai erőként működni, és számtalan hasonló történetet tudunk, hogy egy adott pillanatban felmérik, ugye a kurdok esetében van már most egy ilyen körvonalazódó paradigmaváltás, felmérik, hogy ez számukra se vezet sehova, és akkor gondolom én, meg hát Yasser Arafat is ugye terrorista vezérből lett a térséget meghatározó politikus. Hamász esetében lehet-e arról beszélni, főleg, hogy az a radikális vezérkar, aki eddig ugye fenntartotta ezt a harcias és ellenséges politikát és gondolkodást, ez most már fizikailag nincs?
Igen, nem látni, hogy a Hamász változna. Egyrészt ugye a kartájában is benne van, hogy Izrael elpusztítására törekszik, és az évtizedek során ugyan tett egy-két halvány utalást, jelzést arra, hogy talán hajlandó lenne elfogadni a 67-es határokat, de ezt is csak egy átmeneti, mondjuk 10 éves időszakra, és október 7-e után Izrael számára a Hamászt egyáltalán nem jelent tárgyaló partnert, legfeljebb közvetve folytat ugye egyeztetéseket a tűzszünet és a túszok hazaengedése érdekében. Nem látni semmiféle olyan politikai vezetőt, vagy olyan folyamatot, amely arra irányulna, hogy a Hamász az békepartner lehetne. Izraeli részről pedig még a palesztin hatóság sem számít immár tárgyaló partnernek, tehát ez nem valószínű amúgy sem, hogy ez bekövetkezik. Egyrészt ugye Hamász a gázai övezetben nem tud felmutatni semmilyen előrelépést ugye a palesztinok számára, tehát én azt gondolom, hogy ez ennek az esélye szinte a nullával egyenlő.
Akkor befele fogunk gyalogolni így a télbe, most ha az évet tekintjük az év végéig, úgy látod, hogy érdemi változás nem lesz?
Egyelőre úgy tűnik, hogy érdemi változás nem lesz, folyik ez a háború újabb és újabb offenzíva. Azt is meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy egyelőre ez a Gázaváros elfoglalására irányuló nagy hadjárat ugye még nem kezdődött el, és Netanyahu kettős beszédére utal például az is, hogy ugyanakkor például közölte, hogy hajlandó tárgyalni a tűzszünetről, ugye többször nekifutottak. Ennek más kérdés, hogy jelen állás szerint a tárgyaló delegációt ő még nem küldte el sem Dohába, sem pedig ugye Kairóba, ahol ezek az egyeztetések a két arab ország közvetítésével folynak. Gyakorlatilag a megállapodás úgymond az asztalon van, hírek szerint nagyjából közel az Izrael és a Hamász álláspont. Arról szólna egy ilyen jelenlegi átmeneti tűzszüneti megállapodás, hogy egy 60 napos fegyvernyugvásért cserébe és néhány száz palesztin fogoly elengedéséért 10 élő túszt engedne el a Hamász, és többek földi maradványait. Úgy tudjuk, hogy 50 túsz van még a Hamász, illetve más szélsőséges szervezetek fogságában, és ebből 20 lehet élő. A probléma mindig ott van, és ezek a tárgyalások mindig ott buknak el, hogy a 60 napos tűzszünet alatt folytatnák a megbeszéléseket egy tartósabb tűzszünetről. Izrael követelése az, hogy a Hamász tegye le a fegyvert és mondja le a kormányzati szerepről, ezt viszont a Hamász elutasítja. Tehát itt visszatérünk ugyanarra a pontra, amiről az előbb is beszéltünk, hogy vajon a Hamász mennyire állandó tényező a gázai övezetben, és kell-e vele számolni, vagy nem. Tehát amire utaltam, hogy Netanyahu ugye hajszolja ezt a fajta kitűzött stratégiai célt, hogy a Hamászt teljes mértékben meg kell semmisíteni, meg kell szüntetni. Ez a háború azért is nem tud így véget érni, mert ez a fajta törekvése állandóan falakba ütközik. Tehát ez az egyik, amiért úgy tűnik, hogy a háborút egyelőre nem tudja lezárni. A másik pedig, amire te is utaltál, annak belpolitikai okai vannak, Ugye egyre több elemző állítja, hogy Netanyahunak azért érdeke a háború folytatása, mert ha egyszer a háború véget ér, akkor egyrészt előjön az ő politikai felelőssége, hogy az október 7-i váratlan Hamász támadásért. Másrészt Netanyahuval szemben folynak eljárások korrupciós vádakkal, ezek megint csak felgyorsulhatnak, és hát egyáltalán nem kizárt, hogy elítélik. Harmadik pedig, hogy a kormánya is rendkívül ingatag. Ugye egyrészt eddig is nem kismértékben függött szélső jobboldali ultra nacionalista kis pártocskáktól, amelyek egyértelműen a háború folytatását akarják, sőt, Gáza teljes elfoglalását és új zsidó telepeknek a létesítését az övezetben. Ugye Izrael 2005-ben vonult ki egyoldalúan, és akkor meg is szüntette az ott korábban létesített zsidó kolóniákat. Most ráadásul a koalíciója elvesztette a parlamenti többségét itt a nyár folyamán. Egyrészt két ortodox párt gyengítette, az egyik kilépett, a másik pedig a minisztereit hívta vissza a kormányból, mivel hogy nem sikerült törvényben szentesíteni az ortodox fiatalok katonai szolgálat aluli mentességét, ez is egy óriási vita folyamatosan évtizedek óta nagy vita Izraelben.
Nem csak világnézeti, hanem gondolom, hogy logisztikai is, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy például a gázai hadműveletre 60 ezer embert mozgósítanak, akkor itt egy adott pillanatban tényleg felmerül az emberállomány, tartalék és rotáció kérdése, és akkor minden egyes hadrafogható izraeli állampolgár számít.
Érdekes ellentmondás, ugye, hogy az ortodox fiataloknak egy jelentős része utasítja a katonai szolgálatot, miközben Izrael tényleg ugye háborúban áll, nem csak a gázai övezetben, de ugye az elmúlt időszakban több frontos háborút is vívott. És ráadásul pont azok a jobboldali, szélső jobboldali pártok ugyanakkor a leghevesebb támogatói a háborúnak. Tehát az, hogy ez a két ortodox pártnak a támogatása így bizonytalanná vált, egyébként mindkettő egyelőre azt kommunikálja, hogy nem akarja a kormányt megbuktatni, és adott esetben szavaznak a kormánnyal. Azt mindenképp látni kell, hogy a két másik ultranacionalista, ultra szélső jobboldali párt pedig így annak sokkal jobban ki lett szolgáltatva a kormányfő, és hát ők viszont arra az esetre fenyegették meg Netanyahut a kilépéssel, hogyha abbahagyja a háborút. Na most erre a játékra még körülbelül egy éve van Netanyahunak, mert jövő októberéig legkésőbb választásokra kerül sor. Ha mégis borul a koalíció, akkor már lehet, hogy korábban, akár a jövő év elején. Tehát Netanyahu számára én azt gondolom, hogy a politikai megfontolások is ugyanolyan fontosak, mint a saját maga által kitűzött stratégiai cél.
Itt van több vektor, ugye utaltam is rá. A legfrissebb az, hogy jemeni célpontokat is támadott Izrael, tehát hogy lényegében arra is figyel, hogy a háttérországok vagy zónák is bizonyos állandó fenyegetettséget érezzenek. Irán, mintha most már kiszorult volna pillanatnyilag a látókörből. Mondjuk furcsa ez az Irán kikapcsolása, hiszen látjuk, hogy Teherán nem csak, hogy visszahúzódott, és hát most nyalogatja a sebeit, így lehetne fogalmazni, de hogy ez az orosz-iráni kapcsolat is elhidegült, mintha ilyen cserbenhagyásos állapotot regisztrálnának az iráni vezetők, és így üzentek is Moszkvának, hogy ez valahogy nem rendjén való. Marad tehát akkor a szíriai helyzet, ahol ugye pufferzónát alakítottak ki, és egyelőre úgy néz ki, hogy takaréklángon ott feszültség van, de kezelhető. Libanonban szintén területeket, tehát egy biztonsági zónát követelnek. Hát a többi szomszéddal úgy nagyjából megvan a klasszikus kapcsolat. Jordánia nem szokott különösebben ágálni, és hát Egyiptomnál elég, hogyha ott a gázai övezet Ráfáhi átkelője humanitárius gondokkal küszködik.
Igen, az a miközben ugye Izrael úgy tűnik, hogy nehezen tud megszabadulni a gázai háborútól, a többi fronton viszont kétségtelen nagy eredményeket ért el. Irán úgy tűnik, hogy igen, befelé fordul, nyalogatja a sebeit, és gyakorlatilag megpróbálja az iráni rezsim a hatalmát megszilárdítani. Az izraeli támadás óta bizonyos hírek szerint ezrével tartóztattak le embereket, akikről azt gyanítják, hogy együttműködtek az izraeli titkosszolgálattal.
Sőt, kivégzésekről is kaptunk híreket.
Igen. Tehát valószínűleg egy új ideig nem jelent biztonsági problémát Izrael számára. Más kérdés, hogy épp a napokban, talán tegnap vagy tegnap előtt Ali Khamenei legfőbb vallási vezető kijelentette, hogy gyakorlatilag feloldhatatlan az ellentét Irán és az USA között a nukleáris kérdésben. Hát ez nem vetít kedvező jövőt előre, ugye Amerika is bombázta, ugye, mint emlékszünk rá, az iráni nukleáris létesítményeket bevetve a legnagyobb hatású nem nukleáris fegyvert, és hát egyelőre az a nagy kérdőjel, hogy mennyire vetették vissza az iráni nukleáris programot, és hogy azt vajon a teheráni vezetés hogyan és milyen módon indította újra, és hogy egyáltalán mekkora kárt szenvedett a program. Irán másik nagy problémája, hogy gyakorlatilag elvesztette két nagyon fontos csatlósát, ugye Szíriában Bashar Assad rezsimét tavaly decemberben, illetve Libanonban a Hezbollah rendkívüli módon meggyengül. Most Szíriában ugye folyik egy konszolidáció, és a jelenlegi szunnita vezetés mindenképpen megpróbál valamiféle rehabilitációt elérni, amerikaiak több szankciót is megszüntettek, viszont az etnikai ellentéteket nem sikerül úgymond a szűnek alá söpörni. Korábban alavitákat gyilkoltak meg, most nemrég pedig igen komoly feszültség alakult ki közel az izraeli határhoz. Szunnita beduin törzsek és drúzok csaptak össze több száz halálos áldozattal. Izrael pedig a drúzok segítségére sietett. Izrael által megszállt Gulán-felsíkon is élnek jelentős drúz kisebbségek. És ezért Izrael egyfajta ütköző zónát hozott létre azért, hogy megvédje a drúzokat, és hát minél messzebb tolja a határától a jelenlegi szír vezetésnek az ellenőrzését. Ugye Izrael rendkívül bizalmatlan a szír vezetéssel, a jelenlegi szír vezetéssel szemben, amelyben volt alkaidás tagok, osztagok és csapatok is vannak, ugye maga az elnök is egyébként az alkaida tagja volt. Tehát egyelőre úgy látszik, hogy, és egyébként folynak tárgyalások Izrael és a jelenlegi szír vezetés között, biztonsági tárgyalások amerikai közvetítéssel, tehát még meglátjuk, hogy ez meddig és hova vezet. Ugyanez a helyzet Libanonban is, látni vélünk egyfajta konszolidációs folyamatot. A libanoni kormány elfogadta azt az amerikai javaslatot, tervet, hogy még ez év végéig fegyverezzék le a Hezbollahot, és a Hezbollah ez gyakorlatilag kategórikusan elutasította, és Izrael közölte, hogy ha sikerül, egyre segítséget nyújtana ebben a libanoni hadseregnek, és ha valóban sikerülne a Hezbollahot lefegyverezni, akkor jelentős mértékben kivonulna Dél-Libanonból, ahol jelenleg továbbra is egyébként ott van az üszönet ellenére, hogy ne engedje vissza a Hezbollah egységeit a határhoz közel. Tehát azt látjuk, hogy egyfajta rendezési lehetőség nyílt meg Izrael északi határainál, és hát egyik sem Szíria, sem pedig a Hezbollah egyelőre nem nagyon számíthat a Irán segítségére sem, hiszen rendkívüli módon ugye meggyengült. Hát majd meglátjuk, hogy ez tényleg, hogy milyen mértékben tud nyugvó pontra térni a térségnek ez az északi része.
Cisziordániáról említsünk még néhány szót, mert hogy ott is vannak, ha nem is kapitális módosulások, de azért hangsúlyeltolódások. Ugye voltak olyan hírek, hogy katonai illetékesek határozottabban fellépnének, hogy ketté osztanák a területet, hogy a zsidó telepek megerősítése, illetve a rebellis palesztin falvaknak a körbevétele és esti kijárási tilalom. Szóval ott is, mintha szigorodna a hangulat, mintha nekem az a benyomásom, hogy egyfajta inkább előzetes intézkedések, hogy nehogy egy második Gáza legyen belőle.
Cisziordániában egyre gyakrabban hallunk arról, hogy zsidó telepesek támadtak meg palesztin falvakat, és az látszik, hogy egyre több ház építésére adnak engedélyt. A cisziordániai ügyeknek az intézése a pénzügyminiszter kezébe került, annak a Smotrich pénzügyminiszternek a kezébe, akiről már ugye említettük, hogy az izraeli kormánynak a szélső jobboldali szárnyát képviseli. Az ő kezdeményezésére a múlt héten fogadta el a kormány 3400 új háznak az építését egy rendkívül kényes területen. Ez a E1, vagyis hogy East One névre hallgató terv. Kelet-Jeruzsálem és egy Mahane Adumim nevezetű cisziordáni kolónia között épülne fel. Ez a terv már egyébként évtizedek óta létezett, csak amerikai és nemzetközi ellenállás miatt jegelték. Most ezt hagyták jóvá, és ennek a jelentősége azért óriási, mert gyakorlatilag elvágja egymástól Cisjordánia északi, illetve déli részét, Kelet-Jeruzsálem főként palesztinok lakta területeit, így Rámallákot is egyébként ugye a palesztin hatóság közigazgatási központját a déli Betlehemtől. Tehát már eddig is jelentős mértékben csökkent annak az esélye, hogy létrejöhet Cisjordániában egy működőképes, területileg folytonos palesztin állam. Most ennek a tervnek a megvalósításával ez aztán végképp lehetetlenné válik, és hát ezt nyíltan Smotrich miniszter és a kormány több tagja is nyíltan hangoztatja is, hogy ennek a tervnek a célja pont valóban az, hogy végképp levegyék a napirendről a palesztin állam ötletét.
Na most, ha palesztin állam és elismerés, vagy két államban való gondolkodás, ugye az is a történetek újdonsága, vagy a közel-keleti fejleményekhez tartozik, hogy legalábbis szimbolikusan, vagy deklaratíve megjelentek jelentős nyugati szereplők részéről olyan ígéretek, vagy kijelentések, hogy ők elismerik, vagy el fogják ismerni a közeljövőben Palesztinát, vagy Palesztina államiságát. Azt mondják szakemberek, hogy ez alapvetően nonsense, tehát inkább csak szándéknyilatkozat, mert akkor tudsz elismerni egy államot, amikor annak van egy területi behatárultsága, van egy legitim vezetősége, van egy megválasztott kormánya. Egy szóval nemzetközileg mindenféle feltételt teljesít ahhoz, hogy önálló szereplőként kezeljék. Mi van e mögött? Nyomásgyakorlás, egyfajta kritikája a jelenlegi Tel Avivi politikának, vagy az a szándéka az illető államoknak, hogy igenis inkább beleszóljanak a térség ügyeibe, mert egyelőre az látszik, hogy itt az Egyesült Államok az egyetlen úgymond külföldi szereplő.
Tehát Franciaország kezdte el, először Emmanuel Macron francia elnök jelentette be, hogy az ENSZ szeptemberi közgyűlésén el fogja ismerni a palesztin államot. Aztán később csatlakozott hozzá Nagy-Britannia, majd pedig Ausztrália és Kanada. Na most a palesztin, nem létező palesztin államot már közel talán 150 ország főként ugye a globális dél részéről elismerte, de tavaly elismerte Spanyolország és Írország is. És ennek valóban az a célja, hogy nyomást gyakoroljanak Izraelre, hogy kezdjen valamiféle tárgyalást, folyamatot, amely a két állami megoldás irányába mutat. A most Franciaország és Nagy-Britannia révén először fogja elismerni a palesztin államot olyan hatalom, amely gyakorlatilag a G7-nek a tagja. Tehát ez jelentős diplomáciai áttörésnek tekinthető Mahmoud Abbas palesztin elnök, illetve a palesztin hatóság számára. És ennek, hogy miért léptek erre az útra, az talán magyarázhatja egyrészt az, hogy megpróbálnak így jelezni Izraelnek a gázai övezetben kialakult humanitárius katasztrófa miatt. Másrészt ezek az országok, Franciaország vagy Nagy-Britannia, ugye egyfajta belső nyomás is éreznek, rendszeresen tartanak palesztin barát tüntetéseket. Ugyanakkor nem egységes a nyugat ebben, mert Németország egyértelműen kijelentette, hogy palesztin állam elismerése nem vezet sehova, és nem visz közelebb a békéhez. De az amerikai álláspont mindig is az volt, hogy a két állami megoldás alapján Izrael és a palesztin hatóság közvetlen tárgyalása eredményeképpen kell, hogy megszülessen. Most Izrael pedig arra hivatkozva ítélte rendkívül hevesen ezeket a diplomáciai lépéseket, pontosabban ezeknek az ígéretét, hogy gyakorlatilag a terrort jutalmazza, és hogy a Hamász azért nem enged a feltételeiből, mert hogy ezekre a diplomáciai lépésekre sor kerül. Gyakorlati szempontból azt gondolom, nagy jelentősége valóban nincs, hiszen a palesztin állam nem létezik, és október 7-e, illetve az azt követő gázai háború után egyelőre semmiféle esély nem látszik arra, hogy tárgyalások kezdődnének a két állami megoldásról. Nem csak a Netanyahu kormány ellenzi a palesztin állam létrehozását, hanem friss felmérések szerint az izraeli társadalomnak a többségesen támogatja. Nyilvánvalóan az október 7-ét követő sok hatás, az még talán nemzedékek múlva is érezhető lesz. Tehát egyelőre ezek a lépések nem hiszem, hogy jelentős mértékben, vagy bármilyen mértékben is közelebb hoznák a rendezést, vagy bármilyen diplomáciai megoldást.
Augusztus végén beszélünk most Izraelről, a gázai helyzetről, Közel-Keletről általában. Október 7-e nagyon közel van. Igazándiból arra számíthatunk, hogy az izraeli társadalomban felerősödnek a kormánykritikus hangok, így is már vannak, tehát stráda leállítás, meg igen masszív tüntetések jelezték azt, hogy itt most valamilyen módon megpróbálják belülről is oda terelni a kormányt, hogy egyfajta egyességre jusson, főleg a tuszok esetében. Látod-e annak perspektíváját, hogy akkor ez a szeptember-október arról fog szólni izraeli szempontból, tehát most a belső viszonyokat tekintve, hogy még inkább fokozódnak ezek a kormányellenes tüntetések, hogy az ellenzék az egyre nagyobb támogatottságot élvez, és hogy lényegében a krízis fokozódása az a belpolitikában egyre inkább kitüremkedik, és október környékén akár csúcsosodhat is.
Igen, az elmúlt napokban, hetekben tényleg 100 000 mentek az utcára, hogy tüntessenek a kormány ellen, és mára is egyébként egy jelentős tüntetést hirdettek meg, tehát kedre. Na most az látszik, hogy az izraeliek nagy része elutasítja a kormányfőt, és a felmérések is alátámaszták ezt, a megkérdezetteknek 2/3, 3/4 szerint Netanyahu-nak távoznia kell, de a felmérések azt is mutatják, hogy egy választás esetén a jelenlegi kormánykoalíció akár a hatalmát is megőrizhetné. És azok a prominens ellenzéki politikusok, akik esetleg esélyesek a miniszterelnöki székre, azok sem támogatják a palesztin állam létrehozását. Tehát politikájukban talán csak abban térnek el, hogy ők mondjuk befejeznék a háborút. Szinte a palesztin állam, mint olyan szinte ilyen anatémává vált. Nyilvánvalóan nem lehet ma Izraelben szavazatokat szerezni egy ilyen béketervvel. Tehát elemzők egy része arra figyelmeztet, hogy ha Netanyahu maga meg is bukik, korán sem biztos, hogy egy alternatívát felmutató kormány tud létrejönni Izraelben. Izrael alapvetően jobbra tolódott, és ez már jóval az október 7-i Hamász terrortámadás előtt megkezdődött. Tehát ezen nem fog változtatni egy új választás, de természetesen az is igaz, hogy az izraeli belpolitika mindig képes volt arra, hogy új folyamatokat, új vezetőket termeljen ki, új politikai erők szülessenek, hogy a következő október 7-ig tartó egyre élesebb belpolitikai történések majd mit fognak kihozni, ez egy jó kérdés, és hát különösképpen, hogy majd azt követően, amikor már tényleg belép Izrael abba az évbe, amikor már mindenképpen választás kell tartani.
Hát erről fogok beszélni egy őszi tetőteraszon, amikor már látjuk azt, hogy a tárgyalások a Hamásszal merre futnak ki, azt is, hogy a különböző terepeken milyen erőviszonyok alakulnak, és hát nyilván lesz még néhány olyan tényező, amely befolyásolja a térség dinamikáját, amelyről most még érdemben nem is tudunk beszélni, mert tényleg egy olyan zónáról van szó, ahol bármikor megjelenhetnek olyan konfliktus helyzetek, de időnként olyan megoldások is, amelyekre akár a szakértők sem számítottak. Keresztes Imre, köszönöm, hogy itt voltál a tetőteraszon.
Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Legközelebb tetőterasszal holnap lehet találkozni ugyanabban az időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.